Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Tovább bővül a Nyíregyházi Ipari Park, tudatta a miniszter. Újabb fejlesztéseket szeretnének megvalósítani Debrecenben. Elkészült a Mátrai Borvidék első pezsgője. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Az elmúlt 15 év egyik legfontosabb gazdasági eredménye, hogy a kelet-magyarországi országrész gazdasági fejlettség szempontjából beérte Nyugat-Magyarországot, ami nem sikerült volna, ha a magyarok pénzét Ukrajnába küldték volna, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Nyíregyházán. Szijjártó Péter a Nyíregyházi Ipari Park projekt átadó ünnepségén először is arról számolt be, hogy 10 évvel ezelőtt bántóan éles különbség volt Magyarország nyugati és keleti felének gazdasági fejlettsége között, ezért a kormány célként tűzte ki ennek a mielőbbi felszámolását. Rámutatott, hogy ehhez szükség volt az infrastruktúra fejlesztésére, utak és vasutak építésére, nagy ipari parkok, iparterületek kialakítására és rekordméretű vállalati beruházásokra. Emlékeztetett, ebben az időszakban 121 nagyvállalati beruházás jött létre Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében a kormányzat támogatásával, mintegy 1700 milliárd forint értékben, aminek nyomán nagyjából 15 ezer új munkahelyet teremtettek, az ipari termelés pedig a 2,5-szeresére nőtt. Az elmúlt 10 évben a kormány 42 nagyvállalati beruházásról állapodott meg, amelyek Nyíregyházán jöttek létre. Ehhez 130 milliárd forintnyi kormányzati támogatást adtak, amiből létrejött 1300 milliárd forintnyi beruházás, gyárépítés, és ez 9300 új munkahelyet jelentett a városban, mondta. Kitért arra is, mivel az első gyorsan betelt, ezért megállapodtak egy új 640 hektáros ipari park építéséről, hogy a térség vonzó legyen a legnagyobb vállalati beruházások számára, ami be is vált, és számos fontos autóipari vállalat költözött be a telephelyre, köztük a BMW egyik kulcsfontosságú beszállítója is. Kiemelte, mostanra ez az ipari park is jó részt betelt, ezért kell megkezdeni a terület fejlesztésének újabb ütemét. A kormány összesen 220 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntött a Nyíregyházi Ipari Park infrastruktúra fejlesztése érdekében, azért, hogy a város továbbra is nagyvállalati beruházások vonzó célpontja legyen, annak érdekében, hogy sok új, modern, biztos megélhetés garantáló munkája jöjjön létre, jelentette be. Pap László polgármester reméli, hogy 2025 után idén is tovább folytatódhat Debrecen lendülete. A cél az, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek biztonságot, fejlődést és jólétet eredményeznek, fogalmazott. Ezért 2026-ban is folytatják a hosszú távon is meghatározó közlekedési beruházásokat, regionális jelentőségű kereskedelmi fejlesztések indulnak, és elindítják Debrecen új szórakoztató központjának kivitelezését a Dózsa-Nádor téren.
Debrecennek egy olyan lendülete van, amelyet azt hiszem, hogy megtörni is nehéz lenne. Tehát a város gazdaságilag kirobbanó formában van, pénzügyileg stabil Debrecen, egy erőtől duzzadó város, ahogy a miniszterelnök nem olyan régen Szegeden fogalmazott, egy erőtől duzzadó város Debrecen, ahol ha vannak is társadalmi viták, de meggyőződésem, hogy a többség az pontosan érti, tudja, hogy ezekkel a lehetőségekkel, amelyekkel Debrecen élt, élni kellett, és ez biztosítja a fejlődés dinamikáját a következő években. 2025-ben nagyon sok nemzetközi sikert, eredményt értünk el. Ugye a BMW gyár megnyitója egy általam soha el nem felejthető pillanat lesz, amikor közel 100 nemzetközi újságírónak tartottam egy rövid előadást Debrecenről itt a ülésteremben, a közgyűlési ülésteremben. Ausztráliától, Ázsián át, Európa, Amerikáig, a világ minden tájáról itt voltak és tudósítottak a Debrecenben zajló fejlesztésekről és folyamatokról. Ez egy nagyszerű pillanat volt, ugye ott voltunk a Európa Zöld Fővárosa döntőjében a három legsikeresebb város között. Az én megítélésem szerint Debrecen vitte a legjobb, legszakmai programot, és büszkén viseljük azt a címet, hogy a top 3-ban ott voltunk. Debrecen lett a Csokonai Nemzeti Színház az ország új kultúrstratégiai intézménye, amely egy többletforrás, többlet mozgásteret lehetőséget is jelent a debreceni színjátszás számára. Tehát bőven lehet sorolni az eredményeket. Azt hiszem, hogy ezt a lendületet, ezt 2026-ban is meg fogjuk tartani. Én hiszem azt, hogy a debreceniek hisznek az összefogás erejében, abban az összefogásban, amelyet az elmúlt évtizedekben megtapasztalhattak, és amelynek eredményei viszik előre Debrecent. Én hiszem azt, hogy Debrecen lendülete az folytatódni fog, és a következő évek még nagyobb sikereket hoznak, mint az elmúlt 10 esztendő.
Elkészült a Mátrai borvidék első pesgője. A különleges ita a Holló Ákos mátrai borász munkáját dicséri, aki történelmi mérföldkőhöz érkezett, most először született tehát pesgő a borvidéken. A palackozott újdonság nem csak a Mátra adottságait mutatja meg új oldaláról, hanem új fejezetet is nyit a térség bor kultúrájában. A szakma szerint a mátrai pesgő komoly jövő előtt állhat, a részletekről Holló Ákos borászt hallják.
Mondjuk így, hogy elsők között, mert nem tudjuk, hogy kinek milyen háttérmunkája van. Van, amelyikről tudom, hogy nem helyben készült. Nyilván ez nem feltétlenül a borásznak a trehánysága, vagy nem, ez rossz szó is rá, szóval nem azért, mert nem ő akarta elkészíteni. Volt egy időszak, amikor nem lehetett ilyen kis borászatba pesgőt készíteni Magyarországon, csak pesgőadóraktárba, és ugye ez eléggé beszűkítette azoknak a cégeknek a számát itt Magyarországon, de a kormány ezt egy jó 10 évvel ezelőtt felismerte, hogy a kisüzemi pezsgőkészítésnek is van piaca, vagy volna igény rá, és ezért most már ilyen kisebb borászatok is tudnak pezsgőt készíteni. Egyébként az idei évtől nem csak palackos erjesztésűt, mint ami ugye nekünk van, hanem akár tartályos erjesztésű pezsgőt is lehet már ilyen kis borászati üzembe készíteni. Nem akarok nagy képű lenni, mert tényleg szerencse is kell az élethez. Nekünk egyébként olyan szerencsénk volt, hogy az első pezsgünk sikerült. Tulajdonképpen ez, ami most itt van az asztalon, ez tulajdonképpen az első, amit készítettünk. Nyilván én akkor nagyon lelkes lettem, meg tulajdonképpen mikor ez készült, akkor szinte olyan voltam, mint egy gyerek, hogy ugye a pezsgő hogy készült, tulajdonképpen ugye ez egy kétszer erjesztett bor. Ugye egyszer van egy alapbor, amit elkészítünk, és akkor utána, amikor ugye pezsgősítjük, mikor belerakjuk a palacba, akkor bele cukrot, illetve jélesszőt, és akkor ugye utána következik a második erjesztés, és tulajdonképpen a buborékok itt ebből keletkeznek, ugye természetes széndioxid van benne, ez különbözteti meg a habzóbortól, ugye, és ott mesterségesen van a széndioxid belerakva, itt viszont ugye az erjedés által melléktermékként időzelbe keletkezett széndioxid, ami buborékként megjelenik a palacba. És tulajdonképpen ez nagyon érdekes volt, mert én ugye sok borásszal beszéltem, és ugye tudtam, hogy volt, akinek nem sikerült, hogy ott van, nem erjed be, nem olyan egyszerű műfaj az. Nyilván annak idején a szerzeteseknek nagy szerencséjük volt, hogy ott Franciaországban, hogy beerjedt az első pezsgő, bár úgy csinálták ők is, hogy nem pezsgőt akartak készíteni, csak azt utána találták ki, hogy akkor ez milyen jó, ezt meg lehet csinálni direktbe is. Szóval, mint egy gyerek olyan voltam, szóval eltelt egy 2 hónap, akkor nézzük már meg, hogy van-e benne buborék is, és tényleg egy óriási öröm volt, mikor ugye nem így van lezárva, amikor erjesztünk, hanem egy ilyen korona zár, mint a sör van, olyannal van lezárva, és akkor mikor ugye azt levettem róla, és pukkant, hát akkor óriási öröm volt, hogy itt tulajdonképpen az a folyamat, amit szeretnénk, az itt megtörténik.
Immár másodízben nyert el a Kincses Kultúr Óvoda címet a Sátoraljóhelyi Hétszínvirág Óvoda. A nevelési programban hangsúlyos szerepet játszik a népi kultúra megőrzése és az ünnepkörökhöz tartozó hagyományok megismertetése, mondta el Zelina Dolores intézményvezető.
Művészeti pedagógiai programunk az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel című alternatív óvoda pedagógiai program Nagy Jenőni által egyik kiemelt célja és fő feladata a népi kultúra és a hagyományőrzés átörökítése, és intézményünkben dolgozó összes pedagógus kötelessége, hogy ezeket úgy adja át a gyermekeknek, hogy tényleg megismerjék a keresztény kultúra minden szokását, hagyományát, régi értékét, és ezt ne ápoljuk, mert azt szoktuk mondani, hogy nem kell ápolni, mert nem beteg, ezeket a hagyományokat, hanem átadjuk, átörökítsük a gyermekek számára, a mostani gyermekek számára, hogy megtudják, hogy milyen is volt régen, mikkel foglalkoztak, milyen hagyományok, értékek, szokások, eszközök, tárgyak, minden, ami tényleg a keresztény kultúra kialakításához vezet, akár vallási területen, akár népi hagyományokon keresztül, és jeles napokon keresztül, és hát ezek által nagyon sok programot, egy ilyen kulturális programcsomagot tudunk ilyenkor a gyermekeknek adni. El tudunk menni olyan színházba, ami egy adott jeles nappal kapcsolatos, amikor egy kicsit gazdagítjuk a gyermekeknek az élményeit ezen a téren. Jeles művészeket, olyan előadókat és olyan embereket tudunk hívni, akik szintén tudnak egy kis pluszt adni ezen a téren. Gondolok itt a szürettel kapcsolatban, a hagyományőrzés, a Mártonnap, a farsang, a karácsony, a március 15, igaz, az nem jeles nap, de az is hozzátartozik a kultúránkhoz, illetve minden, ami ezzel összefügg. És nem utolsó szempontból olyan kapcsolatot tudunk kialakítani különböző kulturális intézményekkel, akik szintén plusz programot tudnak a gyermekeknek, a 3 és 6 éves korú gyermekeknek felajánlani, és adni. Együttműködési megállapodásunk van a Magyar Nyelv Múzeumával, ami azt gondolom, hogy itt a városunkban nagyon kiemelkedő és nagyon fontos, és nagyon jó, ha már óvodáskorba tudnak, illetve együttműködési megállapodásunk van Erdő Zoltán tárogatóművésszel, aki szintén a március 15-éhez kapcsolatban a tárogató hangszert be tudja mutatni a gyerekeknek, mint régi ősi hangszert, ezáltal is színesítve a gyermekeknek ezt a fajta zenei élményt, illetve a néphagyományőrzés és a népi kultúra. Lényászki Tamással is együttműködési megállapodásunk van, aki szintén szokott jönni és segít nekünk egy picit színesebbé tenni a táncházakat, illetve játékokat is szokott nekünk készíteni, és Téglás Dezső úrral is, aki szintén citerával és mindenféle népi kultúrával, zenei programmal szokta a gyermekeknek ezt még színesebben átadni.
A jelentős havazásnak és a tartós hidegnek köszönhetően jó síterepek várják a síelőket Magyarországon, 5 felvonóval rendelkező síterep is kinyitott. A közzétett adatokból kiderült, a Mátra-Szent Istváni síparkban valódi alpesi körülmények fogadják a síelőket, a pályákat 40-65 cm vastag, kiváló minőségű hó borítja, a friss hó és a fagy ideális feltételeket teremt a sporthoz, írták. Jelenleg 8 sípálya üzemel, mintegy 3,4 km hosszú összefüggő pályarendszer várja a vendégeket, akiket 8 sílift szolgál ki, óránként 6600 fős összkapacitással. A sátor a Jóújhelyi síterepen egy lift üzemel, a magas hegyen 25-30 cm-es hóréteg alakult ki, a sípálya 2 kilométernyi. Az üzemeltető Zemplén kalandpark tájékoztatása szerint a síiskola is üzemel, a szánkópálya ingyenes. Végül az időjárásról. Többnyire borult lesz az ég, párás a levegő, húszvállingózás, ónoszcitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 12, mínusz 10, napközben mínusz 3, mínusz 1 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 13-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Még lehet jelentkezni a februári Mária Pócsi kurziós alkalmakra. Folyamatos a vadetetés az Egererdő ZRT területén. Fontos adóügyi szabályokról tájékoztat a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ezek a mai adás témái.
Kora esti hírmondó.
Tavaly nyáron ünnepelte a 25 éves jubileumát a görögkatolikus kurzió Magyarországon, amely negyed évszázada segíti a hívek lelki megújulását és a közösségek megerősödését. A szervezők Mária Pócsra várják a jelentkezőket a görögkatolikus kurzióra, amely segít az Isten kapcsolat megerősítésében, segít a házasságok elmélyítésében, valamint az önmagunkkal való harmónia kialakításában is. A háromnapos férfi kurzió február 12-én kezdődik, a női pedig február 26-án, amelyet a Mária Pócsi lelki gyakorlatos házban fognak megtartani. A szervezők a lelki gyakorlatra felekezettől függetlenül várják az érdeklődőket, amelyre a helyek korlátozott számban még rendelkezésre állnak. A részletekről Kázsmér Veronika, a Mária Pócsi görög katolikus kurzió világi elnöke adott tájékoztatást.
Tehát a fiúké az február 12-től 15-éig lesz, és Izrók Gábor lesz a rektor, és neki a segítői, a papok pedig Grunda János atya, Kicsák János atya, és Halinda Gyula atya. Tehát ott három atyával fognak neki a kurziónak. Még vannak szabad helyek, aki esetleg úgy gondolja, hogy szeretne részt venni, akkor még tud jelentkezni. A Mária Pócsi kurzió honlapján lehet letölteni jelentkezési lapot, és azt az ott megadott címekre elküldve lehet még jelentkezni. A lányoké február 26-án kezdődik, és március 1-én ér véget. Ott Barváni Ági lesz a Edelényből a rektor, és Lipcsák atya biztos, hogy ott lesz papként. A továbbiakat még szervezi Ági, hogy kik lesznek azok, akik részt vesznek papként a kurzióban. Csütörtökön 6-ra várunk mindenkit szeretettel a Mária Pócsi kurzió zarándokházába. Ott egy vacsorával kezdünk, és minden továbbit a rektor majd el fog mondani, hogy hogy alakul a program. Az fontos, hogy aki vállalja a részvételt, az úgy számoljon vele, hogy csütörtök délutántól vasárnap délután 5-ig stabil elfoglaltsága lesz, tehát kb. 5 óra után indulhat haza a csapat. A kurzió egy spanyol szó, és igazából a megnevezés úgy hangzik teljességében, hogy Cursio de Christiandad, tehát a kereszténység kurzusa, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon rövid kis hétvége, mert ugye 3 nap az egész, ez alatt a hétvége alatt próbáljuk az ott megjelenteket egy kicsit közelebb vinni Krisztushoz, megismertetni egyáltalán Krisztussal, és én azt szoktam mondani, amikor hívok valakit erre az összejövetelre, hogy a leges-leges legjobb ebben a hétvégében az, hogy gyakorlatilag mindenféle teljesítmény nélkül szeretnek minket ott 3 napig. Szeretjük egymást, szeretjük a másikat, megszerethetjük magunkat is, mert erre is sok esély van. Gyakorlatilag rá döbbenhetünk arra, hogy Isten mennyire szeretett gyermekei vagyunk.
Eredetileg 7 napos volt, ugye, Spanyolországban ez a lelki gyakorlat?
Igen, 7 napos volt, de aztán ugye felgyorsult a világ, mindenkinek az idő lett a legbecsesebb, és egyre kevesebbet tudott áldozni bármire is szerintem. És így a kurzió is már a múlt század végén jelentősen átalakult, és 3 naposra csökkent a részvételi idő.
25 éve még Veronika akkor nem volt tagja a kurzió megalapításának, viszont azért gondolom, hogy hallott történetet, hogy hogyan is indult el.
Ugye két oldalról jött Magyarországra a kurzió. Az egyik ága, amit Böjti Tamás atyának köszönhetünk, Isten nyugtassa őt, ő egy jezsuita szerzetes volt, Kanadából hozta nekünk a exkurziót. A másik ág, a Gálienő atya, ő egy Verbita szerzetes volt, ő is már csak az angyalokkal együtt szurkol a kurziónak itt Magyarországon. Ő pedig valahonnan Dél-Amerikában, talán Argentinából jött, vagy Venezuelából jött haza, és onnan hozta nekünk a kurziót. Ez a két ág egy ideig külön, tehát egymástól függetlenül működött, de aztán lett egy igény arra, hogy kis ország vagyunk, nem feltétlenül kell itt két irányba, meg nem is húztunk két irányba. Tájszólásbeli különbségek voltak, de a lényeg az ugyanaz volt, így megalakult egy nemzeti titkárság, és most ennek a magyarországi nemzeti titkárságnak a felügyelete alatt működik gyakorlatilag minden egyházmegyében, vagy majdnem minden egyházmegyében kurzió Magyarországon. És így módon a görög katolikusság is csatlakozott. Valamikor 99-ben végezték az első görög katolikusok a kurziót Mária Pócson, még a római testvéreinknél, és amikor ők megtapasztalták ezt a csodát, akkor rögtön jelezték is a saját egyházközségeikben papjaiknak is, hogy ez bizony nálunk is lenne tere és helye, és ha nem, akkor teremteni kell. És így Mária Pócson indult el az első görögkatolikus kurzió valamikor 2000-ben.
A vadgazdálkodás folyamatos munkavégzéssel, továbbá rendszeres vadállomány ellenőrzéssel jár. A téli időszakban kiemelten fontos a vadak folyamatos etetése, ellátása. A vadállomány táplálék utánpótlásáról gondoskodnak az Egerárd ZRT munkatársai, illetve kérik, hogy turisták ne etessék lédús tápanyaggal az állatokat. Azokon a területeken, ahol az etetők megközelítése nehézkes, ott utak mentén, vadváltók közelében, nyugodt pontokon helyeznek ki bálás szénát, ahol a vadat sem az erdei közlekedés, sem a kirándulók nem zavarják. A további részleteket Víg Ilona, az Egerárd ZRT kommunikációs és ökoturisztikai vezetője mondta el rádiunknak.
A vadetetés az több mint 50 ezer hektáros vadgazdálkodási területünkön folyik folyamatosan, főként ilyenkor, amikor vastag hó takarja a tájat, és nehezebben tudnak élelemhez jutni a vadak. Mindenképpen koncentrálunk arra, hogy szálas takarmányt juttassunk ki, méghozzá olyan szénatárolókba, amik fedettek, tehát a későbbiekben nem szennyezi sem a nedvesség, sem pedig a taposás sár nem szennyezi a szálas takarmányt. De természetesen, ha nincs arra lehetőség, hogy eljussunk a fedett szálas takarmánytartóig, akkor kevésbé forgalmas utak mentén is lerakunk szénabálákat, és ezzel is tudunk a vadnak táplálékot biztosítani. Emellett még kiegészítésként kukoricát, teljes szemet, tört szemet szoktunk kivinni a vadak etetésére, és ilyen hidegben, fagyos időben nem szoktunk lédús takarmányt kivinni, hiszen hogyha megfagy, és utána visszaolvad, akkor az vérgyulladást okozhat a vadaknál. Tehát, hogyha tudatos, gondos vadgazdálkodóként dolgozunk, akkor mindenképpen szükség van vadetetésre, hogy azért télen a vadaknak a kondícióját fenntartsuk. Ezt látjuk a fogyás alapján, látjuk a vadak mozgása alapján, hogyha valahol hiány van, akkor azt pótolni kell. Nem csak etetni kell a vadakat, hanem az ásványi anyag utánpótlás is biztosítanunk kell, tehát a vadetető helyeken nyalósó mindig rendelkezésre áll. Ez nagyon fontos a vadak szempontjából. Én úgy gondolom, hogy érdemes a szakemberekre bízni, de hogyha van répa, alma, ilyesmi, mondjuk a vadbemutató kerteknél szeretnénk a vadaknak ezt odaadni, természetesen erre van mód és lehetőség. Egyébként azok a vadetetők, amik erdőben ki vannak helyezve, vagy létesítve vannak, azok általában nem turista út mellett vannak, tehát hogy a normál kiránduló, aki a turista ösvényen halad, nem is nagyon találkozik ilyen létesítményekkel.
Januártól nem csak a 30 év alattiak teljes SZIA-mentessége lépett életbe, hanem a 40 év alatti két gyermekes anyák is beléptek az SZIA-mentes körbe, és emelkedett a családi adókedvezmény összege. A kedvezmények igénybevétele még egyszerűbbé vált. Mindezek mellett kibővült a béren kívüli juttatások köre, és kedvezően változtak a lakásvásárlás, a kriptoügyletek adóügyi szabályai is. Most dr. Paskujné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
2026. januártól nem csak a 30 év alattiak teljes SZIA-mentessége lépett életbe, hanem a 40 év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az SZIA-mentes körbe, és emelkedett a családi adókedvezmény összege is. A kedvezmények igénybevétele még egyszerűbbé vált. Mindezek mellett kibővült a béren kívüli juttatások köre, és kedvezően változtak a lakásvásárlás, a kriptoügyletek adóügyi szabálya is. A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az SZIA mentességre. 2026. január 1-től a 40 év alattiak, 2027-től az 50 év alattiak, 2028-tól a 60 év alattiak, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó SZIA mentességet a munkával szerzett jövedelmei után. Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31-e után töltik be. Kedvezően változta 2026. január 1-től a 30 év alatti édesanyák adómentességének szabályai. A kedvezmény jövőre már nem csak az átlag bérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető. És a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető. Tavaly januárhoz képest két lépcsőben megduplázódott a családi kedvezmény összege is. 2026. január 1-től egy gyermek után már havonta nettó 20 000 forint, két gyermek esetében 40 ezer forint, három vagy több gyermeknél pedig 66 ezer forint jár gyermekenként a családoknak. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után pedig már havi nettó 20 ezer forintig vehető igénybe. Az édesanyáknak a kedvezmény igénybevétele is sokkal könnyebb. Egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat révén, amelyben az anya kedvezményeket, valamint a családi adó és járulék kedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni. Másrészt az anya kedvezményeket a munkáltató kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell azt évente kérni. Jó hír annak a több mint 140 ezer három gyermekes édesanyának, akik már 2025-ben kérték az SZIA-mentességet, hogy nem kell újra nyilatkozniuk januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít. Az édesanyáknak, valamint a családoknak járó kedvezményekről minden információ megtalálható a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Az első anyák kedvezménye csempében a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással elérhető az online kitölthető adóelőleg nyilatkozatok is. Kibővül a kedvező adózás úgynevezett béren kívüli juttatások köre a munkáltató által a közszférában dolgozó munkavállalóknak otthon támogatás címén adható támogatással. A legismertebb béren kívüli juttatás, a szép kártya szabályai is kedvezően változnak. Egy átmeneti rendelkezés alapján ugyanis a szép kártyára utalt munkáltatói támogatás 2025. december 1-e és 2026. április 30-a között élelmiszer vásárlása is felhasználható. Könnyítést hoz a 2026 a lakásvásárlóknak is. Egyrészt módosul a cserét pótló vétel illeték kedvezménye a lakásvásárláshoz időben legközelebb eső lakás eladásra történő utalás eltörlésével. Több lakás eladása esetén a vagyonszerző már dönthet úgy, hogy a nagyobb értékű eladott lakást veszi figyelembe, így a számára legkedvezőbb illeték alapot érve el. Másrészt a korábbi három év helyett a cserét a szerzést megelőző öt éven belüli eladást lehet figyelembe venni. A kriptózás adóügyi szabályai is kedvezően változnak. Az adókiegyenlítés kiszámítása során az adóévet megelőző korábbi két éves idősáv helyett már bármely évben elért kriptoügyletből származó veszteség figyelembe vehető, ha azt az adózó a veszteség keletkezésének évéről szóló bevallásában feltünteti.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, csálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9-től 11 óráig a Csiki Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. A hatóságok vörös kódot rendeltek el az extrém hideg miatt, amely Miskolcon is életbe lépett, miután az éjszakai hőmérséklet több helyen mínusz 10 fok alá süllyedt. A figyelmeztetés célja, hogy megvédje a fagyveszélynek kitett embereket, különösen az utcán élőket és a fűtetlen lakásokban tartózkodókat. Miskolcon három szociális szervezet végzi a folyamatos utcai segítőmunkát, köztük a Máltai Szeretetszolgálat is. A szervezetek munkatársai takarót, hálózsákot, meleg italt és élelmiszert osztanak, valamint szükség esetén szálláshelyekre irányítják a rászorulókat. A vörös kód ideje alatt minden szociális intézmény köteles fogadni a bajba jutott embereket. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy ha segítségre szoruló embert látnak, értesítsék a hajléktalan ellátó diszpécser szolgálatot, vagy hívják a 112-es segélyhívót. A részletekről Kocsenga Anton, a Máltai Szeretetszolgálat Miskolci hajléktalanok átmeneti szállásának vezetője adott tájékoztatást.
A diszpécser szolgálatunknak a feladata az, hogy ezeket a krízisnyitó egyeztetéseket megszervezze. Két ilyen kerekasztalt szerveztünk. Az elsőt, azt városszintű egyeztetést kezdeményeztünk, ilyenkor a helyi szereplők vannak jelen, akik valamilyen szinten érintettek a hajléktalan ellátáson. Itt elsősorban a három intézmény képviselői voltak jelen, illetve azok az intézmények, illetve a hatóságok, akik találkoznak krízis időszak alatt hajléktalanokkal, vagy nehéz helyzetbe került személyekkel. Ezen a megbeszélésen elsősorban arról szól, hogy ki mivel készül, milyen kapacitással indul neki a krízis időszaknak. Itt az intézmények bemutatják az ellátási, illetve a szolgáltatásaikat. Ilyenkor szoktunk pályázni a hajléktalan közalapítvány felé, és plusz férőhelyeket szoktunk nyitni. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor kell azokat az eljárási protokollokat megerősíteni, hiszen a hajléktalan ellátásban, itt a város szinten is, városon belül is van egy protokoll, ami alapján az intézmények, illetve a hatóságok, a krízisautó, a diszpécser szolgálat végzi a munkáját. Tehát ezeket szoktuk ilyenkor átbeszélni, azokat a feladatokat, amik ránk vonatkoznak, és én úgy gondolom, nagyon jó az együttműködés város szinten, az intézmények segítik egymásnak a munkáját, nagyon jó a kapcsolatunk egymással, a hatósággal és a rendőrséggel, nagyon szoros a kapcsolat jelző szempontból, tehát nagyon sokszor ők azok, akik jelzik a problémát a területen. Ilyenkor általában az történik, hogy telefonon jelzik a diszpécser szolgálatunknak, hogy kint a területen, közterületen találnak egy olyan személyt, akinek segítségre van szüksége. A diszpécser szolgálatunk ilyenkor felteszi azokat a kérdéseket, amik segítik az ő munkáját a további tervezésben. Ha úgy indokolja, akkor a krízisautót küldi ki a területre. A két szociális munkás feltérképezi a kinti területet, szintén különböző technikákkal, illetve szakmai tudásukkal, tehát megpróbálják beazonosítani a problémát. Hogyha szükséges, akkor országos mentőszolgálatot hívják, hogyha ne talán olyan egészségügyi problémái van az adott személynek, akkor az egészségügyi intézmény felé irányítják, ha nem, akkor egy adott intézményben hajléktalan éjjeli menedékre, vagy átmeneti szállóra, vagy egy krízis férőhelyre szállítják be. Ezt általában a diszpécser szolgálat munkatársa koordinálja. A legfontosabb az, hogy oda menni, ha látják, hogy bajban van valaki, akkor oda kell menni, meg kell szólítani, hogy tudok-e segíteni, hogy reagál, hogyan kommunikál. Tehát ezek a jelek jelzik, az, hogy probléma van, ilyenkor a diszpécser szolgálatunknak a számát is lehet hívni közvetlen 530-268-as telefonszámon. Ha bizonytalan, akkor a kollégám tud segíteni, tehát olyan segítséget tud felajánlani, hogy be tudják azonosítani közösen, hogy mi a helyzet, tehát hogyha nagy a probléma, akkor tudnak intézkedni. Tehát elsődlegesen az a legnagyobb segítség, hogyha oda megyünk, megszólítjuk, hogy tudok-e segíteni, segíthetek-e valamiben, és akkor kialakul egy párbeszéd, hogyha tényleg nem reagál, akkor azonnal a mentőszolgálatot kell hívni, mert akkor több percet, több órát is nyerhetünk ezzel.
A rendkívül hideg időben Miskolcon 3 szociális szervezet végzi a folyamatos utcai segítő munkát. Kocsenga Antont, a Máltai Szeretetszolgálat miskolci hajléktalanok átmeneti szállásának vezetőjét hallották. Szívesen fogadnak tehát meleg ruhákat adományként, hogy a továbbiakban is segíteni tudjanak azoknak, akiknek nincs megfelelő öltözetük. Elmarad a korábban meghirdetett előadás. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Szabad Egyetem szekciója szervezésében Barit Sarolta Laura Domonkos szerzetes közgazdász, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola morálteológiai tanszékének docense tartotta volna az előadást ma 18 órakor Egerben a Lajosvárosi Találkozások Házában. Az előadás témája létezik-e keresztény gazdaság, de az időjárási körülmények között ezt nem tudják megszervezni ma, egy későbbi időpontban remélhetőleg lesz rá lehetőség. Vezetett szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban Árpádházi Szent Margit engesztelő keresztény életének fényében, az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szerezésében január 15-én csütörtökön 18 órától. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében január 22-én csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Idén az Ökumenikus Imahét országos nyitó istentisztelete január 18-án vasárnap 18 órakor lesz a Kálvin téri református templomban. Igét hirdett Kondor Péter evangélikus püspök, szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros. Az imahét imádságait és elmélkedéseit ezúttal az ősi örmény apostoli egyház keresztény vezetői ajánlják a tagegyházak gyülekezeteinek figyelmébe. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának harmadik hetében tartják meg. A rendezvény sorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei együtt imádkozzanak a keresztények egységéért. Az idei imahét jelmondata: egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Az örményapostoli egyház gazdag ökumenikus múltra tekint vissza, törekszik hidakat építeni a többi keresztény közösséghez. Az utóbbi évtizedekben párbeszédet folytat különböző felekezetekkel, így a római katolikus, a keleti ortodox és a protestáns egyházakkal is keresi a közös alapot saját egyedi örökségének megőrzése mellett. Az örményapostoli egyház részétele az egyházak világtanácsában és kapcsolata a Vatikánnal és más egyházi testületekkel példázza a keresztény egység és kölcsönös egyetértés iránti elkötelezettségét. A dialógus iránti elkötelezettsége a kereszténység körén túlra is kiterjed, és vallásközi párbeszédbe kapcsolja más vallásokkal, például az iszlámmal. E párbeszédek előmozdítják a békét és az egyetértést, különösen egy olyan régióban, amelyet vallási sokszínűség és történelmi feszültségek jellemeznek. Az örményegyház ilyen alapállásból járul hozzá a vallási türelemről, a környezetvédelmi felelősségvállalásról, a társadalmi igazságosságról szóló globális vitához, kifejezze elköteleződését a szeretet, együttérzés és tisztelet értékei mellett mai bonyolult világunkban, írja róluk a Magyar Kurír. Miskolcon január 18-án vasárnap 18 órától a Deszka templomban igeolvasás, imádság, Hangó István református lelkipásztor, igehirdetés Kovács Zoltán metodista lelkipásztor. Egerben a kezdés vasárnap 17 órakor mindenki a saját templomában. Január 19-én Miskolcon a Belvárosi Evangélikus templomban igeolvasás, imádság, Tóth Tamás református beosztott lelkipásztor, igehirdetés Juhász Ferenc római katolikus pasztorális helynök. Egerben a református templomban Euler Gellért római katolikus pap lesz jelen. Január 20-án aztán Miskolcon a Minorita templomban igeolvasás imádság minden jelenlévő szolgálattevővel, ige hirdetés dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspöktől, az egri Ciszter templomban Demkó Balázs görög katolikus parókus lesz jelen. Január 21-én Miskolcon a Mindszenti katolikus templomban igeolvasás imádság Szalkai Z. József Minorita szerzetestől, ige hirdetés Bodáné Falucskai Ilona református lelkipásztortól, Egerben a Szent II. János Pál missziós központban Tóth Imre református lelkésztől. Január 22-én Miskolcon a Belvárosi református templomban igeolvasás imádság Szólát Imre baptista lelkipásztortól, ige hirdetés Jevicki Ferenc görög katolikus parókustól, az egri evangélikus templomban Ternyák Csaba egri érsek lesz majd jelen. Január 23-án aztán Miskolcon az Avasi református templomban igeolvasás imádság Mekis Ádám evangélikus nyugalmazott esperestől és igét hirdet orosz asztanász görög és igét hirdett orosz Atanász görög katolikus püspök, az egri Minorita templomban pedig Vizi János római katolikus pap. Január 24-én végül Miskolcon a búzatéri görög katolikus templomban igeolvasás imádság Hangóné Birta Melinda református lelkipásztor és ige hirdetés Meleg Attila református lelkipásztor, az egri bazilikában pedig aznap Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész zárja az ökumenikus ima hetet. Január 19-én és 20-án Miskolcról, 21-én és 22-én Egerből, 23-án majd Miskolcról, és végül 24-én Egerből közreadjuk rádiunk műsorán az ökumenikus imahét alkalmait, és ezek a műsorok minden nap este 8 órakor kerülnek majd adásba, itt tehát a Szent István Rádióban. Az egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Drimba Miranda és Grunda János. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Hajdú-Bihar vármegyei futszalosok is készülnek az Európa-bajnokságra válogatottal. A Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja, valamint a dolgozói szabadidős és egészségprogramok egyre színesebb kínálata várja a Debreceni Egyetem dolgozóit. Megtartotta hagyományos évértékelő összejövetelét a Putnoki Sajóvölgye focisuli szakmai stábja. Ingyenesen kocsijázhatnak a diákok a nyíregyházi Continental Arena parkolójában kialakított jégpályán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Hajdú-Bihar vármegyei futszalosok is készülnek az Európa-bajnokságról válogatottal. A Deac és a Mezei Vill FC játékosok is meghívót kaptak a nemzeti együttesbe, mely három összecsapáson gyakorolhat a kontinens viadal rajtja előtt. A magyar válogatott 17 fős bő kerettel holnap kezdi a felkészülést az Európa-bajnokságra. Faragó Ádám és Győri Balázs személyében két Deac játékos, míg Szalmás Zoltán, Rábül János és Szabó Lajos, a Mezei Vill FC Berettyóújfalu futszalosai is készülhetnek a nemzeti együttessel. Az EB január 21-én kezdődik, a döntőt pedig február 7-én rendezik meg. Az elmúlt években egy olyan kezdeményezés indult el és fejlődött folyamatosan Debrecenben, amely kifejezetten az egyetem dolgozóit szólítja meg. A Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja, valamint a dolgozói szabadidős és egészségprogramok egyre színesebb kínálata jelent meg. Mag Zoltánt, a Deac szabadidős sport szakosztályának vezetőjét hallják.
A Deacnak, mint nagy egyetemi egyesületnek rengeteg eredményes versenysport szakosztálya van. De körülbelül 4 évvel ezelőtt kancellár úrral arról beszélgettünk, hogy és mi van a dolgozókkal, mi van az egyetemi közösség többi tagjaival, ők mit csinálnak. És ugye a Deacnak volt szabadidősport szakosztálya, és elhatároztuk, hogy valamilyen programot indítunk. Tulajdonképpen ez lett a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja, ahol a dolgozók egymással, illetve a szervezeti egységek egymással versenyezve, de az egyéni mozgáspontokat gyűjtve vívnak ilyen kis egészségcsatát. A dolgozók azok érdeklődve figyelték ezt a programot, az elején még csak gyengén csatlakoztak be, de aztán a végén, illetve a közepén már nagyon lelkesek voltak, és nagyon érdekes volt látni, hogy az egyéni lelkesedés az hogy változott át közösségi lelkesedésé, hiszen itt a szervezeti egységek versenyeznek, de az egyének írják be a nyilvántartásba a mozgással gyűjtött pontokat. Közel 1700-an csatlakoztak, a célunk az, hogy elérjük a 2000-et, ami a egyetemi dolgozói létszám kerekítve körülbelül 20%-a, tehát azt mondhatjuk majd, reméljük egy-két éven belül, hogy minden ötödik dolgozó ennek a mozgásprogramjak a résztvevője. Maga a mozgásprogram az egyéni mozgásokra épül, mindenki azt mozog, amit akar, és ezt bejegyzi. Amit a szabadidős sportszakosztály szervezett külön a dolgozóknak, az úgynevezett campus jóga, ahol helyben a dolgozók rögtön munka után tudnak jogázni. Egy friss kezdeményezés a székjóga, ahol az ülő munka okozta problémák kezelésében segítünk azzal, hogy elsajátítanak egy egyszerű, de nagyon hatékony technikát. És vannak még rendezvényeink, ilyen a 24 vagy 48 órás mozgás kihívás, ahol 24, illetve 48 órán keresztül folyamatosan mozogtak a dolgozók a Deac pályán szünet nélkül. Érdekes, hogy például a mozgásprogramból kinőtt egy önálló szakosztály, az ultrafutó szakosztály, aminek a sztoria egészen röviden csak annyi, hogy a szakosztály tagjai ugyanazokon a versenyeken indultak, látásból ismerték egymást, de nem tudták, hogy ők a Debreceni Egyetem dolgozói mindannyian. És a mozgásprogram kapcsán ismerkedtek meg, és akkor azt mondták, hogy hát ha mindannyian ugyanaz sportolunk, és a Debreceni Egyetem tagjai vagyunk, akkor egy szakosztályt is indítunk. Tehát a programból kinőtt egy szakosztály. A másik nagy sikere a programnak az, hogy a egyedi eseményeken, mondjuk ilyen volt a 24 és 48 órás kihívás, ott több száz, az előző alkalommal több mint 500 dolgozó két napon keresztül folyamatosan egymást váltva mozgott, és ez, ahogy ők is elmondták később, egy óriási közösségi élmény volt mindenki számára. Volt, aki mindkét nap eljött. A mozgás az ugye az egészség megőrzés céljából szükséges, azért motiválunk mindenkit, hogy minél többet mozogjon, de a mozgás kapcsán megismerkednek egymással az emberek. És ez nagyon érdekes, hogy munkánk kapcsán csak felületesen ismerjük egymást, amennyi munkakapcsolatunk van. De amikor egy szabadidős tevékenység, bármilyen sport és mozgás kapcsán találkozunk, akkor előbújik a munkatárs mögül az ember, és nagyon jó pofa történetek vannak, hogy milyen, elnézést a kifejezésére, de milyen jó fej kollégák vannak. Nagyon sokan megismerik egymást, tehát én magam is elkezdtem jógázni, és a jóga kapcsán már kis baráti közösségek alakulnak ki. Mind a három kampuszon van jóga. A székjogát a szervezeti egységek szervezik, és mi biztosítjuk a jóga oktatót hozzá. Mindenütt jelen van a közösségi élmény, és tulajdonképpen ez az egyik mozgatórugója a programnak.
Mag Zoltán beszélt a pontozás menetéről is.
A regisztrációs felületen ők kiválasztják a szervezeti egységüket, ők kiválasztják azt, hogy mit mozogtak, és vannak ilyen úgynevezett egyenértékesek, bizonyos kalória mennyiség egy-egy pontnak felel meg, ők ezt egyszerűen kiszámolják és beírják. Ez összeadódik szervezeti egységenként, és minden hónap végén, a következő hónap elején, az előző hónap eredményei alapján díjazzuk a legjobb szervezeti egységeket. Így az egyéni mozgások átalakulnak közösségi mozgássá, közösségi eredményé, és nagyon jó azt is látni, hogyan ünneplik saját sikereiket, mennyire büszkék a egyéni sikerekből összeállt közösségi eredményért. Ez azért fontos, mert a hétköznapi életben azt tapasztaltuk, hogy mindenki saját magának igyekszik a sűrű programjába, napi programjába valahogy beiktatni, illetve mi is forszírozzuk, hogy valahogy iktassák be. És a dolgozóknál ez sokszor nem egyszerű. Mert ugye munka, család, egyéb szerencsére most már egyre motiváltabbak, hogy megtalálják azt a időt, nem is tudom, ezt talán én időt, akár ha sport, én időről beszélhetünk, amiben ők mozognak és tesznek így az egészségükért. Elért egy olyan mértéket, egy olyan nagyságrendet a program, hogy az egyetem jónak látta, ha egy koordinációs központ összefogja ezeket, illetve hát a szabadidősport szakosztály az tulajdonképpen egy kis szakosztály, ahol én a munkám mellett a szabadidőmben szervezem ezt a tevékenységet, tehát most már kapacitás korlátai is vannak annak, hogy tovább lépjünk, és a dolgozói szabadidős és egészségprogramok koordinációs központ létrejöttével, amit ugye DOSZEC-nek rövidítünk, új távlatok nyílnak, újabb kapacitások lépnek be, újabb kollégák, tehát egy aktívabb szerepvállalással az egyetem tovább tudja bővíteni a lehetőséget a dolgozóknak a mozgásra.
Megtartotta a hagyományos évértékelő összejövetelét a putnoki Sajóvölgye foci suli szakmai stábja. Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Meghallgatva a prezentációkat, az első szó nekem, ami eszembe jut, az a büszkeség. Ugyanis nagyszerű szakemberek dolgoznak itt a Sajóvölgyébe, és minden edző munkáját, prezentációját élmény volt hallgatni. Minden egyes korosztályunkra büszkék lehetünk, a legkisebbektől a felnőttekig. Én azt gondolom, hogy egy igazán tartalmas szakmailag is, és minden más szempontból egy tartalmas időszakon mögöttünk, amit én megint merek egy kis sikertörténetként elkönyvelni.
Kádár Zsolt beszélt arról is, hogy először a klub történetében két felnőtt csapatot is indítottak.
Nyilván tanulnunk kellett az NB-s osztályt újoncként. Mi igyekeztünk minden játékosnak, aki a megyei bajnok csapattal bajnok lett, lehetőséget adni. Nyilván szereztünk tapasztalatokat, de én azt gondolom, hogy egy nagyszerű döntés volt. A feljutásnak is nagyon örültünk, meg az is, hogy mellette a Demeter Zoltán képviselővel meg tudtunk egyezni, és a bánhorváti csapatának a jogát átvettük, és bánhorváti Sajóvölgye néven a megyei osztályba is indítottunk csapatot. És a legtehetségesebb fiataljainkat már felnőtt bajnokságba föltoltuk, tehát nem az ifibe játszanak, hanem már a felnőttek között, készítve őket majd az NB-s bajnokságra. Én azt gondolom a legfontosabb ebből, hogy a nálunk nevelkedő játékosok most már láthatják maximálisan a kiutat, tehát egy egész ilyen karriertervet tudunk szinte eléjük tenni.
Ingyenesen korcsolyázhatnak a diákok a nyíregyházi Continental Arena parkolójában kialakított jégpályán. A fiatalok hétköznaponként reggel 8 és délután 3 óra között használhatják a pályát, előzetes bejelentkezést követően. Hajnal Gusztávot, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Én azt gondolom, hogy maximálisan kiszolgálja azokat a kereteket, amelyekre tulajdonképpen az önkormányzat ezt a programot létrehozta. hiszen általános testnevelés órák keretében látogatnak el hozzánk a gyerekek, illetve közösség összetartó program keretében mondjuk egy osztályfőnöki óra kapcsán is ide látogatnak hozzánk, és együtt vannak, jól érzik magukat. Illetve én azt gondolom, hogy a sport mindenki számára nem csak lélekben, de testben is fontos. A sokoldalú sportképzés pedig az még inkább, hogyha a gyerekeink egy testnevelés óra keretében megtanulják a korcsolyázásnak az alapjait, azt gondolom, hogy az már annyira sokoldalúan képzi őket, hogy ezt semmi esetre sem szabad kihagyniuk. Nagyon kedvezményes, ugye mind a díjmentes, tulajdonképpen itt a jégre lépés, de korcsolyát is bérehetnek tőlünk az iskolai csoportok, itt kimondottan a jégpályán, hiszen ezt a szolgáltatásunkat is áttelepítettük ide. Hatalmas az érdeklődés, van egy kolléganőnk, aki tényleg csak azzal foglalkozik, hogy mindenki beférje magára a pályára, és mindenki az ideális körülményeket kapja meg, és egyenletesen legyen terhelve ez a kisebb jégfelület, mint ahogy ezt megszokatták esetleg az iskolák, de pontosan ráférünk és beférünk erre a pályafelületre, és egy kicsit nagyobb logisztikát igényel, de azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a téli sport örömét itt a jégpályán.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!